Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára, kezét csukolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok!
A családtámogatási rendszert érintő módosítások szándékáról tartottak meg egy tájékoztatót. Ez egy bonyolult rendszer, hol kívánnak belenyúlni és mit, mikortól kívánnak megcsinálni?
Ma egy olyan sajtótájékoztatót tartottunk, ami különböző törvénymódosítási javaslatokról szólt. Az, hogy hol szeretnénk belenyúlni ebbe a támogatási rendszerbe, ez egy jó kérdés, de inkább azt mondanám, hogy mi a célja a családtámogatási rendszernek egyáltalán, vagy mi ennek a lényege, és mi a célunk a családtámogatásoknak a szabályozásánál, én ezt tartanám a legfontosabb kérdésnek. És a célunk az, hogy tényleges segítségnek éljék meg a családok a családtámogatásokat, hogy olyan családtámogatási rendszert működtessünk Magyarországon, ami minél inkább a reális igényekre reagál, és minél inkább megadja a választás szabadságát az érintetteknek.
A magyar családtámogatási rendszert európai összehasonlításban is egy nagyon bőkezű, meglepően bőkezű, de rugalmatlan rendszernek tartják nyilván, vagyis nem ad elég választási lehetőséget elsősorban a gyerekkel otthon maradó anyának, hogy tudjon sakkozni, hogy mikor tud visszamenni, mikor akar visszamenni dolgozni, és mikor nem is színesíti a dolgot, hogy a magyar társadalom nem is igen támogatja, hogy a pici gyerek merről az anya visszamenjen dolgozni. Rugalmasabb lesz a rendszer?
Ez igaz a korábbi családtámogatási rendszerre, tehát ez még a egy jó néhány évvel ezelőtti családtámogatási rendszer, ez valóban igaz, amit mondott. Én azt hiszem, hogy azok a lépések, amiket az elmúlt évben tettünk, éppen ezzel ellentétes irányba hatnak. Éppen a rugalmasságot növeljük, éppen a választásnak a szabadságát szeretnénk megadni. Hogyha erre két nagyon konkrét, egyszerű példát mondok, akkor hogyha az egyik oldalon nézzük azt, hogy 2010 után az egyik első kormányzati döntés volt az, hogy visszaállítottuk a gyesnek a harmadik évét, hiszen ugye azt megelőzően az előző szocialista kormány megszüntette a harmadik évi gyest, és így ez a hagyományos vívmány, amit nagyon sok magyar édesanya használ ki, hogy 3 évig igenis otthon marad a gyermekével, ez akkor nem volt, ezt mi visszaállítottuk. Tehát megteremtettük a lehetőséget arra, hogyha valaki otthon szeretne maradni, és otthon tud maradni, tegyük hozzá, ehhez mind a kettő kell, akkor otthon tudjon maradni a gyermekével, és tettünk hozzá a másik oldalon is, ez a kettő együtt értelmezhető, hogyha viszont dolgozni szeretne, vagy dolgozni kényszerül, mert a családnak szüksége van arra a második jövedelemre is, akkor megteremtettük azt a lehetőséget, hogy dolgozhasson. Ez korábban úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag büntette a rendszer azt, aki dolgozott a pici gyerek mellett. Hogyha gondoljon bele, hogyha egy édesanyja visszament egy másfél éves, két éves gyermek mellett a munkaerőpiacra, akkor mert ugye dolgozik ő a gyerek mellett is, de a munkaerőpiacra visszatért, akkor ő elesett a gyettől. Hogyha 8 órás munkát vállalt, akkor sem gyedet, sem hogyha a gyesre volt jogosult, sem gyest nem kaphatott, csupán a munkabérét. És ezt a rendszert változtattuk meg az úgynevezett gyedextrának a bevezetésével 2014. január 1-én, amit azóta több lépésben bővítettünk is, ami tulajdonképpen erről szól, hogy attól, hogy egy édesanya dolgozik is a gyermeknevelés mellett, vagy egy édesapa dolgozik a gyermeknevelés mellett, attól őt ne diszkrimináljuk, ne büntessük, hanem ismerjük el ezt a tevékenységét, akkor is, hogyha ő ezt nem napi 24 órában végzi, hanem közben dolgozik, és a gyereket is ellátja.
De megvan a választási lehetőségnek az a lába is, hogy a munkaerőpiac kész fogadni azt a szülőt, aki nem feltétlenül tud az eredeti munkarendbe visszalépni 8 órás műszakokba, részmunkaidő, otthon dolgozás, stb.
Ez természetesen egy rendkívül összetett és több szereplős rendszer. Egy-egy ilyen intézkedéssel, egy-egy ilyen lehetőséggel csodát tenni nem lehet, de nagyon nagy előrelépéseket lehet elérni. Önmagában a gyedextra nem is lenne elég, számos más lehetőséggel egészül ki. Egyrészt meg kell oldani azt, hogy hol van napközben a gyerek, erről szerintem érdemes beszélni. Másrészt a munkaadó valóban hogy lesz motivált abban, hogy visszafogadja azt a kisgyermekes édesanyát, hiszen aki a munkaadók oldaláról gondol ebbe bele, az tudja, hogy azért neki nagy fejtörést tud okozni, hogy egy ilyen kisgyermekes édesanyával, hogy tud az ő munkájával sakkozgatni. Ezt
van ország, ahol törvényel oldják meg. Muszáj.
Nálunk is. Magyarország egy ilyen ország, ezt szeretném jelezni. Ugyanis éppen mi vezettünk be egy olyan törvényt, ami előírja azt, ezt sajnos kevesen tudják, úgyhogy örülök neki, hogyha itt is elmondhatom a hallgatóknak, hogy ha ma Magyarországon egy édesanyja 3 évesnél kisebb gyermeket nevel, vagy egy nagy családos édesanyjának van 5 évnél kisebb gyermeke, akkor amennyiben ő igényli a részmunkaidős foglalkoztatást, akkor ezt köteles számára biztosítani a munkaadó. Tehát van egy ilyen típusú kötelezettség, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt, hogyha bárki azt is gondolja, mert joggal gondolja azt, hogy jó, ez így van a törvény alapján, de hát ezt ki is kell harcolni, vagy érvényesíteni kell a gyakorlatban, nem így működik, ott csak azt tudom mondani, és csak arra tudom biztatni ezeket az édesanyákat, hogy igen, harcoljanak ezért a jogukért. Ez egy törvény adta joguk, be kell menni a munkaadóhoz, és élni kell ezzel a jogukkal, és hogyha őket ilyen értelemben jogsérelem éri, akkor ezt jelezniük kell. És egyébként azért tegyük hozzá azt is, hogy egyéb anyagi ösztönzőket is bevezettünk a rendszerbe, ezt hívjuk munkahelyvédelmi akciónak, ami arról szól, hogyha a munkaadók ilyen kisgyermekes édesanyákat foglalkoztatnak, akkor nekik tulajdonképpen ez a kisgyermekes édesanya olcsóbb munkaerőnek számít, mint valaki más, mert egy bizonyos szociális hozzájárulási adót nem kell fizetniük utána.
Legalább a közszférában működik már a rendszer teljes körülön? Mert mindig azt szokták a példaként mondani, hogy ha a közszférában elkezd működni, akkor előbb-utóbb az még le fog szivárogni a piaci szférába is, vagy nem?
Én azt mondanám, hogy nagyon sokat léptünk ebben a tekintetben előre. Mind a női foglalkoztatottsági adatokban is látszik egyébként, hiszen mindenkori csúcson van a női foglalkoztatottság Magyarországon. Mind abban látszik, hogy például ezt a GEDEXTRÁ-t, ezt közel 50 ezer édesanya vette már igénybe, tehát ismerik, és igénylik, és kedvelik ezt az érintett családok, ezt a többlet lehetőséget. Az, hogy ez egy komplett olyan rendszer lenne, ami mindenkinek az egyéni élethelyzetében egy teljes körű megoldást kínál, ezt én azért nem merem még kijelenteni. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy még plusz elemekkel, ennek a rendszernek a folyamatos bővítésével még tovább tudjuk szélesíteni a lehetőségeknek a körét.
A hírek szerint a GEDEXTRÁ-t előrehozzák fél éves gyermekkorra. Ezt mi indokolja? Fél éves, ez ugye magyarán azt jelenti, hogy már fél éves gyereket is ott lehet hagyni idézőjelben.
Nagyon-nagyon értékes, nagyon nagy kincs az, hogyha egy édesanya otthon tud maradni a gyermekével. Hogyha megenged egy személyes tapasztalatot, én például 6 évet töltöttem otthon a 3 gyermekünkkel, és soha nem bánom meg ezt az időszakot, hiszen életem egyik legszebb időszaka volt. Ugyanakkor az is fontos, hogy ha valaki erre tudja áldozni az életét, mert olyanok a körülmények, mert megteheti, azt is ismerjük el egy értékes választásként. Ugyanakkor azt, hogyha valakinek dolgoznia kell, vagy valakinek olyanok a körülményei, hogy már egy pici gyermek mellett is visszatér a munkaerőpiacra, akkor ezen e felett sem mondjunk ítéletet. És az első fél évben ezt azért fontos tudni azoknak, akik esetleg nem ismerik a családtámogatási rendszert. A kisgyermek első fél évében, tehát a szülés után fél évig, az édesanyja vagy a család az gyakorlatilag megkapja az édesanyának a korábbi jövedelmét, majdnem teljes egészében az a jövedelem megérkezik a családba. Ezt követően a gyednek az időszaka alatt itt már ez egy valamelyest csökkentett támogatási összeg, még mindig nem olyan alacsony, de azért itt már kiesik egy bizonyos jövedelem. Éppen ezért van olyan, hogy ez a hiányzó jövedelem ez abba a helyzetbe hozza a családot, hogy kell az édesanyának is dolgoznia. De lehet, hogy olyan a munkája, hogy neki valami miatt vissza kell menni egy akár 9 hónapos gyermek mellett, nem kell itt rögtön fél éveset elképzelni. Mi azt mondjuk, hogy amint ez a gyakorlatilag teljes jövedelem megszűnik, akkor megteremtjük annak a lehetőségét, hogyha valaki ezt az utat választja, akkor ne essen el a családtámogatásoktól ebben az esetben sem.
Nem a cégvezetői, meg a magas jövedelmű réteg az igazán fontos nekünk, már bocsánat, hanem azok, akiknek kényszerből kell visszamenni dolgozni. Megteremtik azt is, hogy ők valahova tudják tenni a gyereket?
Ez egy rendkívül fontos kérdés. Sajnos ma már az a tapasztalat, hogy nagyszülők nagyon ritkán állnak úgy a rendelkezésre, hogy ők is napi szinten be tudnak segíteni a gyerek felügyeletbe. Bár itt mondanék egy fontos lehetőséget, amiről ritkán beszélünk ebben a kontextusban, ez pedig a nők 40. Ugye a nők 40-et alapvetően mindenki nyugdíjpolitikai intézkedésnek állítja be, volt is ez a rossz ízű kezdeményezés vita arról, hogy akkor adjunk már a férfiaknak is. Ez alapvetően nem véletlen szól a nőknek. A nők 40 ez egy családpolitikai intézkedés. Ez arról szól, hogy 40 év munkaviszony, vagy itt egy jogosultsági viszonyról van szó, 40 év után a nyugdíjkorhatár előtt is el tudjanak menni a nők nyugdíjba, magyarul ott tudjanak lenni az unokák mellett, tudjanak segíteni a családba. De tegyük fel, hogy nincs ilyen nagymama a környéken, mert vidéken él, mert már nem él, mert aktív. Ezer oka lehet annak, hogy nincsenek családtagok, akik tudnak vigyázni a pici gyerekre. Akkor viszont ott van a napközbeni felügyeletnek nevezett tulajdonképpen bölcsődei ellátó rendszer, és ennek a bölcsődei ellátórendszernek a fejlesztése, ennek a hozzá, még inkább hozzáférhetővé tétele, ez valóban egy nagyon fontos feladatunk.
Hány embert érintett? Ez nyilván nem szám szerint, hanem milyen arányokat érintett, mert nekem egy 2012-es adatom van, ahol én meglepődve olvastam, hogy a bölcsődekorú gyerekeknek 8-9%-a veszi igénybe Magyarországon a bölcsődei ellátást. Én sokkal többre gondoltam.
Ez most is 10-20% között mozog, tehát sőt 15% környékén van évről évre ez a szám, akik ebből a korosztályból a bölcsődei ellátásban megjelennek. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy főleg így, hogy növekszik a nőknek a munkavállalása, több a lehetőség arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, hogy esetleg ne jelentkezne erre több igény. Jelenleg is úgy látjuk, hogy van olyan igény, amit adott esetben az adott településen nem biztos, hogy teljes körűen ki tudnak elégíteni. Ezért gondoljuk azt, hogy ezeket az igényeket is megelőlegezve is tulajdonképpen folyamatosan fejlesztenünk kell a rendszert. Van egy úgynevezett barcelonai célkitűzés, ami egy ilyen közösségileg meghatározott irány, hogy a 33%-ot lenne ideális elérni a ezen férőhelyeknek a vonatkozásában. Én nem szeretek ilyen szempontból valamilyen Európai Uniós irány elvet magunk számára irányadónak tekinteni feltétlenül, hiszen a magyarországi realitásokhoz kell alkalmazkodnunk. Ez mégis egy jó közelítésnek számunkra is előremutató lehet, és mi éppen ezért is meghatároztuk azt, hogy jelenlegi most már 43 ezer körüli bölcsődei férőhelyről 2018-ra 60 ezerre fogjuk bővíteni ezeknek a férőhelyeknek a számát, tehát azt az építkezést, amit az elmúlt 5 évben folytattunk, ezt nagy ütemben fogjuk a jövőben is.
Építkezéssel? Mert emlékszem a 2009-es évre, amikor 10-ről 12-re bizonyos feltételek esetén meg 14-re emelték a maximális csoportlétszámot, és akkor kevesebb, mint 50 bölcsőde épült, de mégis majdnem 6000-rel nőtt a férőhelyek száma, ami nyilván nem ugyanaz, mint hogyha épült volna bölcsőde.
Önnek teljesen igaza van abban, hogy a megoldás természetesen nem az, hogy papíron bővítjük a férőhelyeknek a számát. Itt van nagyon komoly építkezések is vannak, és éppen most született egy kormánydöntés arról, és éppen most nyújtjuk be a parlament elé azt a törvény, mert már is nyújtottuk a parlament elé az ezt szabályozó törvényjavaslatunkat, amiben ezt az egész bölcsődei ellátórendszert, ezt valamelyest átalakítjuk, sőt, én azt mondanám, hogy elég jelentősen átalakítjuk, hogyha nagyon egyszerűen megpróbálom elmagyarázni, hogy most mi van és mi lesz ezután. Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy bölcsődét a 10 000 fő fölötti településeknek kell működtetni. Ez csak számukra előírás. Tehát a bölcsőde az, akinek járt a gyermeke bölcsődébe, vagy maga volt bölcsődés, vagy ő maga járt már bölcsődében, tudja, hogy alapvetően a bölcsőde az egy viszonylag nagy intézmény, nagy csoportokkal, jól felszerelten, nagyon felkészült személyzettel, tehát ez egy alapvetően nagyváros, vagy nagyobb településekre, városokra kitalált modell. Mi azt látjuk, hogy vannak olyan igények is, amelyek kisebb településeken jelentkeznek, adott esetben egy pici faluban, vagy akár Budapest valamely kerületében, amik lehet, hogy hirtelen jelentkeznek, egy gyors választ kell adni egy adott esetben felmerülő igényre, mert mondjuk bejött egy munkaadó, bejött néhány olyan munkahely, amire elmennek az édesanyák, és el szeretnék helyezni a gyermekeiket. Éppen ezért mondjuk azt, hogy ennél tehát bővítenünk kell ezt az ellátást, és ne csak a 10 000 fő feletti településeken legyen ez kötelező önkormányzati feladat, hanem mondjuk azt, hogyha egy adott településen legalább 43 év alatti gyermek van, vagy legalább 5 olyan gyermek van, akinek a szülei igénylik ezt a típusú ellátást, akkor ezt előírjuk, hogy ezt az önkormányzatnak ebben az esetben biztosítania kell.
Honnan akasztanak le személyzetet, szakembereket rá?
A megoldás az abban van, hogy ezt a kötelezettségét az önkormányzatnak nem lesz kötelező bölcsődei ellátás, vagy ezzel a klasszikus, a mostani értelemben vett bölcsődei ellátással kielégíteni. A feladat az, hogy oldja meg a gyerekeknek a napközbeni felügyeletét. Egy 3 éves gyerek esetében két dologról beszélünk. Egyrészt meg kell oldani a biztonságos napközbeni felügyeletét a gyermeknek, másrészt ahol szükség van rá, ott fejlesztést kell biztosítani számára. A fejlesztés az egy külön téma, az egy külön feladat, azt minden ellátási formában biztosítjuk a gyermekeknek, ezen is sokat dolgozunk ennek a rendszernek a fejlesztésén. A másik, hogy hol és milyen formában vannak napközben a gyerekek. Létezni fog a bölcsöde, ami olyan, mint a mostani bölcsöde. Lesz olyan, hogy mini bölcsöde. Ez majdnem olyan, mint a bölcsöde, csak kicsiben. Kisebbek a csoportok, kevesebb személyzetet írunk elő, kevesebb a minimum feltétel, kisebb lehet adott esetben a csoportszoba, gyorsabban létre lehet egy ilyen intézményt hozni. Ez akár lehet, képzeljék el úgy, hogy mondjuk egy óvodának lehet az egyik helységében létrehozhatnak, vagy nem egy helységben, de az óvoda egyik részében kialakítanak egy úgynevezett mini bölcsödét.
Ezt értem, mert akkor ott van már az óvodában az a személyzet, aki mondjuk ért a gyerekhez.
Itt már sokkal egyszerűbb megoldani, mert nagyon sok infrastruktúrális adottság már helyben megvan. Tehát van bölcsöde, vagy lesz bölcsöde, lesz mini bölcsöde, aztán lesz olyan, hogy munkahelyi bölcsöde, ami szintén fontos, hiszen a munkaadónál ott helyben tudja működtetni ezt a mini bölcsödét. Nagyon egyszerű, hogyha az ember dolgozni megy, és utána onnan megy haza, a legközelebb van hozzá a gyermek, nem is ecsetelem ennek az előnyeit, lesz egy ilyen munkahelyi bölcsöde típus, és lesz a családi bölcsöde, ami a most sokak által ismert családi napközit váltja tulajdonképpen fel, kifejezetten a 3 év alatti korosztályra koncentrálva, és ez aztán a leglazább forma. Tehát itt írjuk elő a legkevesebb minimum feltételt. Ez lehet egy családi házban, valaki elvégezheti az ehhez szükséges tanfolyamot, megteremti az ehhez szükséges feltételeket, és igen, összefoghat jó néhány család, és mondhatja azt, hogy az egyik szülő az működteti ezt a munka, vagy ezt a családi bölcsödét, a többi szülő az pedig elmegy addig dolgozni. Tehát ilyen formán lazábban, rugalmasabban tudják megoldani, és az önkormányzat így is ellátja a feladatát. Tehát, hogyha az önkormányzat leszerződik ezzel, vagy megállapodik ezzel a családi bölcsödével például, akkor megvan oldva a feladat. Tehát pont azt szeretnénk, hogy minél egyszerűbb legyen, minél életszerűbb legyen, minél inkább valós megoldásokat kínáljunk a valós igényekre.
Mennyire engedik ezt szabadjára? Mert hogyha valaki családi munkahelyi bölcsödén, ugye ezt multiknál szoktunk ilyet látni, ott azért nagy költségvetéssel a profik szokták csinálni, nekik nagyon érdekük, hogy a dolgozó közben nyugodtan tudjon bent csavarozni. De egy átlagembernek azért ezt valamilyen módon meg kell tanulnia, hogy kell ezt csinálni. Ez nem szokott egyszerű lenni. Szóval oda fog jönni a kölyál, ha van még ilyen, a vizesek, a gázosok, mindent ellenőrizni fognak, hogy nehogy megfulladjon a gyerek, hogyha rossz a szelep a WC-ben, és visszajön a szénmonoxid. Ez nem játék.
A legnagyobb kihívás, vagy a legkomolyabb feladat az valóban az, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, ami a szabadságot is megadja, a legnagyobb lehetséges szabadságot adja meg, és közben garantálja azt a biztonságot, amilyen biztonságra egy 3 év alatti gyermeknek szüksége van. Ne felejtsük el, hogy jelenleg is működnek családi napközik. A jelenlegi családi napközikben egyébként fél éves kortól 14 éves korig látnak el gyermekeket. Rendkívül széles a spektrum, itt is viszonylag alacsonyak a feltételek, tehát van egy olyan működő modell, amit gyakorlatilag a 3 év alatti korosztályra nem is adaptálni kell, hiszen most is nagy többségében a családi napközikben 3 év alatti gyermekek vannak. Csak azt mondjuk, hogy most szeptembertől, azért ezt ne felejtsük el, most szeptembertől bevezettük a 3 éves kortól kötelező óvodába járást, tehát a 3 év feletti korosztály az alapvetően az óvodákban jelenik meg, és a 3 év alattiak számára kell megoldanunk ezt a felügyeletet. A 3 év alatti gyermeket nevelő szülőket kell abban segítenünk, hogy akár amikor munkát keres, akár amikor munkába állna, akkor ne az legyen az akadály, hogy nem tudja hova tenni azt a pici gyermeket.
Ha már a kötelező óvodáztatásnál tartunk, nyitunk itt egy új fejezetet. Budai kerületekből látjuk meg, kapjuk a híreket, hogy 30-as csoportlétszámokkal dolgoznak, már a tornateremben is csoportszoba van, ezért aztán rendes tornafoglalkozás nincs is. Ilyen igényeket ki tudnak elégíteni? Vagy ki tud kielégíteni olyan igényeket, amikor egyszer csak kötelező, oda kell menni, csak az épület közben nem nőtt magától?
A 3 éves kortól kötelező óvodába járásnál egy dolgot mindenképpen fontosnak tartok elmondani, mert talán ezt nem hangsúlyozok elégszer, ez a felmentésnek a lehetősége. Tehát úgy írtuk elő a 3 éves kortól kötelező óvodába járást, hogy amennyiben a szülők igényelheti minden szülő a gyermeknek a felmentését, és hogyha a gyermeknek az az érdeke, hogy ő otthon legyen a családjával, akkor ő meg fogja kapni minden esetben ezt a felmentést. Ami pedig a kötelező bevezetést illeti, ott természetesen ezt a bevezetést megelőzte nem csak számos tanulmány, hanem konkrétan minden egyes településnek, minden egyes önkormányzatnak kellett adatokat szolgáltatni arról, hogy náluk milyenek a kapacitások, és mennyi az óvodáskorú gyermek, ők hogy számolnak, hogy lesz-e elég férőhely. A fejlesztéseket is éppen erre irányozva alakítottuk ki, és ott bővítettük a férőhelyeket, és ott bővítjük a jövőben is, ahol erre nagyobb szükség van. Én nem merem, és nem szeretném azt állítani innen most Budapestről, hogy nincsen Magyarországon ma olyan település, vagy nincsen Budapesten olyan kerület, ahol ne okozna egy családnak problémát az, hogy nem tudja megfelelően elhelyezni a gyermekét. Bizonyára van még ilyen Magyarországon. Azon dolgozunk, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Azt mondhatom, hogy tömegesen ez a jelenség azért nem tapasztalható.
De van viszonylag napi információjuk arról, hogy hol, melyik kerületbe, melyik országrészen kellene fejleszteni, hogy ez budapesti probléma, vagy vidéki probléma, vagy mindkettő?
Természetesen erről egészen pontos információkkal rendelkezünk, és hogyha megnézzük az országos számokat, akkor azt is látjuk, hogy ma Magyarországon több az óvodai férőhely, mint amennyi az óvodáskorú gyermek.
Csak nem biztos, ennek, hogy ott ez, van a lényeg az, ahol a kereslet.
Valóban a lényeg az, hogy ott legyen. Sajnos azt is elmondhatjuk, ezt bizonyára sokan tudják, hogy hát trükköznek azért sokan azzal is, hogy oda jelentkeznek be, vagy olyan helyen. Tehát nem mindenki oda járatja a gyermekét.
Lehet, nem volt ilyen módosítás, hogy azért állandó helyben lakáshoz kell, mint ha hallottam volna ilyenről, de nem működik?
Van, ahol működik, van, ahol kevésbé működik, és természetesen itt is van ellenőrzés, és nem is állítom azt, és nem is szeretném azt állítani, hogy ez lenne egyébként a bármilyen egyedüli ok annak, hogy mondjuk valakinek pedig nincs ott az adott helyen férőhelye, de én azt látom, és erről mondom, egészen pontos adataink vannak, hiszen ilyen adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatoknak, hogy jelenleg tömegesen nem jelentkezik hiány, tehát nem mondhatjuk azt, hogy tömegesen nincsen kellő számú férőhely egy-egy településen, és mindenhol abszolút célzottak a fejlesztések, tehát mind a fejlesztési forrásokból, a közösségi fejlesztési forrásokból, mind a hazai forrásokból, éppen azokon a településeken támogatjuk az óvodai férőhelyeknek a bővítését is, ahol az látható, egyébként hiszen látható ez a fiatalabb korosztályokból, jól ki lehet számolni, hogy az elkövetkező néhány évben hogyan fog alakulni ez a 3 és 6 év közötti korosztály.
Ezt hogy tudják egyébként számolni, hogyha Magyarországon megjelenik egy jó munkaadó, még ami híresen rossz mobilitási hajlandóságunk mellett, és azért elmegyünk, és akkor már nem ott lakunk, a gyereket se ott akarjuk óvodáztatni. Szóval hogy tudják kiszámolni egy kis településen, hogy 3 év múlva hány gyereknek kell hely?
Azért nagyon jól lehetett, ahogy ön is mondta, valóban a mobilitásunk azért az még mindig nem olyan nagy. Lehetnek kisebb mozgások, vagy lehetnek a arányaiban egy viszonylag kisebb mozgások, és ezekre is kell tudni jó válaszokat adni, de ezek általában azért nem tömeges mozgásokat jelentenek, tehát általában mondjuk a 3 év alatti korosztály alapján jól lehet becsülni, illetve általában jól látszik az, hogy hol van olyan típusú munkahely, vagy olyan munkaerőkereslet, ami indokolja azt, hogy ott, vagy ami lehetővé teszi azt, hogy ott helyben maradjanak. És egyébként, ahova pedig bejön egy nagyobb munkáltató, tehát több munkahely jelenik meg, az nagyon sok esetben párosul éppen ilyen típusú fejlesztésekkel, bővítésekkel is. És itt megint utalnék a cégeknek a saját jól felfogott érdekére, és a jól működő piaci rutinjára és mechanizmusokra, hiszen pontosan tudják azt, hogy ahhoz, hogy elégedett, jó munkaerőt kapjanak, ahhoz például ezeket a típusú szolgáltatásokat is nyújtani kell. Tehát adott esetben nagy munkaadóknál jellemző az, hogy egy-egy ilyen nagyobb cég akár saját maga is működtet bölcsödét vagy óvodát, akár valamilyen formában megtámogatja ennek a létrehozását.
Akkor a cégnek érdemes meggondolkodni ebben, mondjuk egy Inforádió nagyságú cég, ahol van az elmúlt 15 évben született, vagy 40 gyerek, de nem ugyanabban az időpontban, tehát nem egyszerre bölcsödések, nem egyszerre iskolások, most mondjuk van óvodáskorúból 10, ennek már érdemes, mondjuk bölcsödésből talán, ha 2 lehet. vagy hároman, vagy érdemesebben gondolkozni?
Én még 2-3 gyermeknél azt mondom, hogy nem valószínű, hogy érdemes ebbe belevágni, de egy olyan munkahelyen, ahol igazából egyrészt többen vannak, tehát mondjuk azért van egy már mondjuk 8-10 olyan gyermek, amely bizonyára csoport. Meg is jelenik. Igen, tehát mondjuk egy csoportnyi gyermek megjelenik, ott szerintem már érdemes ezen gondolkodni, hiszen ott már megjelenhet egy olyan igény, amire érdemes reagálni, illetve azért ez mindig függ a munkaadón, hogy ő milyen eszközökkel kívánja motiválni a saját munkatársait. És szerencsére én ebben a tekintetben úgy látom, hogy nagyon jó irányba haladunk Magyarországon is, hogy ez a családbarát munkahely, ugye vannak ilyen díjak, vannak ilyen elismerések, és ez sokszor tényleg nem plecsni, hanem tényleg arról szól, hogy a munkaadó felismeri azt, hogy egyszerűen muszáj gondolni arra, hogy az az illető, aki aznap reggel bejön az ajtón, az nem csak egy férfi, nem csak egy nő, hanem ő egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy éppen egy olyan felnőtt, akinek egyébként gondoskodnia kell az idős, rászoruló szüleiről, vagy a beteg szüleiről, vagy éppen valamilyen családtagjáról. Tehát, hogy lássuk meg a másikban azt a családi hátteret, azt a közösséget, amiből jön, és legyünk erre is figyelemmel, erre is tekintettel, hogy egy munkaadó erre oda tud figyelni, akár apróságokkal, akár komolyabb lehetőségekkel, akkor sokkal motiváltabb munkaerőt tud magáénak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúság politikáért felelős államtitkára az aréna vendége.